Nagyon szépen köszönöm a Nyitrai Tanszéknek, külön pedig Bárki Zsófiának, hogy meghívott erre a konferenciára. Igazság szerint nekem nagyon könnyű feladatom van, mert egy olyan könyvekkel ismerhetnem, amelyiknek a szerzője, társszerzője vagyok. Most az az igazság másrészt, hogy én sokkal szívesebben, és az alkotónak is ezt felel meg inkább, mások műveiről mondok véleményt, úgyhogy ennél is szívesebben a már létező szlovákiai magyar irodalommal foglalkozó tankönyvekről mondanék véleményt. Igen, de nem ez a tisztem. Ez a, mint egy 100 oldalas kézirat, nem most került olvasásra. Erre lesz szó, úgyhogy körülbelül azon majd kérem a végén. Nagyon szépen köszönöm. És bajban lesz ez, mert nekem el kellene vonatkoztatnom attól, hogy szerzője vagyok ennek a kötetnek, de nem tudok. Tehát, hogyha véletlenül az lesz az érzésük, hogy én erről a kéziratról, mert még csak kéziratról van szó, úgy beszélnék, hogy ez egy jó kézirat, ezt úgy kell érteni, hogy én ilyennek számítam. A könyv egyébként, amelyik a szlovák pedagógiai könyvkiadónál jelenik meg az idén decemberben, a határon túli magyar irodalommal foglalkozik, és vélhetően az lesz a cím, hogy Irodalom a gimnáziumok 4. osztálya részére. Ennek az a társszerző a szlováki magyar irodalmi részt írtam, illetve állítottam össze, a társszerzőm Gubi Mária. Az ő részét is nagy szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe. Zsófi engem arra kért, mikor beszéltünk erről a konferenciáról, hogy próbáljam meg összefoglalni röviden, milyen szempontok alapján csináltam ezt a könyvet. Ez nagyon hosszú volna, én egy tartalmi ismertetőt hoztam, egy rövid tartalmi ismertetőt, és azért remélhetőleg ezek a szempontok ki fognak belőle derülni valamilyen módon. A tankönyv rész egy egyoldalas, a történelmi társadalmi viszonyokat áttekintő vázlattal kezdődik. Ebben a Csehszlovák Köztársaság, Szlovensko, Csehszlovákia, Szlovákia tulajdonnevek kerülnek megnyitatásra, megvilágításra, illetve használhatóságuk. Az ezt követő hosszabb fejezet, amiként a címe is jelzi, a szlovákiai magyar irodalom fogalma kérdését járja körül. A módszertani szándékot illetően ez a rész szó szerint az olvasó bevezetését hivatott szolgálni, támpontokat kínálva a tárgyhoz. E támpontok mindegyike kommentált idézet, irodalomtörténet és irodalomelméleti megközelítések ütköztetése. A tekintetben tehát, hogy mit is értsünk a csehszlovákiai magyar irodalom és identitás alatt, nem ad megfelelőzhetetlen választ, hanem minden eddigi szakmai szempontból szabatosan alátámasztott felvetés és magyarázat reprezentatív válogatását nyújtja. Az alá nem támasztott vagy alá nem támasztható elképzelésekről pedig nem szól. A hivatkozások szerzői időrend és sorrendben, tehát hogy konkrétan évek szerint ki, mikor nyilatkozott meg ebben a kérdésben, hogy micsoda is a szlovákiai magyar irodalom és identitás, tehát sorrendben a szerzők Fábri Zoltán, Szlatkó Pál, Tőzsér Árpád, Rendelős, Görömbé András, Rákos Péter, Tóth László, Szirák Péter, Németh Zoltán, Csehi Zoltán. E fejezetnek az a legfontosabb célja, hogy az érdeklődés felkeltésén túl röviden tisztázza a fogalmat, de elsősorban esztétikai érvényességét állítsa a figyelem középpontjába. Anélkül, hogy a szöveg lándzsát törne valamely érvelés mellett, mármint a szövegem, illetve a tankönyv szövege, az egyetemesség regionalitás, a mennyiség minőség, a specifikum általános érvény, a hagyomány világra nyitottság párviadalai által egyértelművé teszi, mi tartható szép irodalomnak. A definíciók és szerzőik elkerülhetetlennek látszó enumerációjának, a felvillantott pengeváltásoknak és csatajeleneteknek oly didaktikai funkció is tulajdonítható, melyel Zrínyi is él a szigeti veszedelemben, nevezetesen, hogy a küzdelmek révén jelentősen megcsapan a részvevők száma, és velük együtt a kívánatos mértékre apad a cselekményszálak mennyisége is. A nevek sokasága ugyanakkor vetíti előre a szöveg azt, amit a maga jól fölfogott érdekében a továbbiakban is igyekszik képviselni, tehát a nevek sokasága minden hátránya dacára a politikai sokszínűség és a változatosság előnyét is magában hordozva. Ennek a színes kaleidoszkópnak a használhatósági irányait igyekszik felmutatni a fejezet záró része is, mely megforgatva a létező irodalmi folyóiratokat és a legkülönfélebb antológiák rendszerezésével, tematikai és esztétikai elhelyezésével egy további seregszemlét tart, folyamatosan új és újabb variációkba rendezve a szürkülő közülésről. A vonatkozó szakaszok következetesen ismeretterjesztő jellegűek, és a szöveg intenciója szerint idézem magamat, elnézést. Az irodalomváltozatok problematizálását szolgálják, azaz nem egyfajta értést és értelmezést szorgalmaznak, hanem kérdések feltevésére olvasatok lehetőségeire alkalmasak. És ugyanez a szándék nem hagy kétséget afelől sem, hogy a továbbiakban bemutatásra kerülő művek másként ettől egészen eltérő ellenőrzésben és módszerrel is tárgyalhatók. A harmadik fejezet a két háború közti szlovákiai-magyar irodalom rövid úti kalauza. Egyesületek, lapok, folyóiratok, szellemi műhelyek, a korszak jelentős írói, fontosságuk és jelentőségük szerint a sorrend a szakirodalom rangsorolását követi, az értékelések nem hosszabbak egy mondatnál. Zárójel, a lírát illetve Mécs László, Forbát Imre és Vozári Dezső költészetét emelve ki, az epikában Darkó István, Tamás Mihály, Szenes Piroska és Neubauer Pál prózáját, végül az irodalomkritika és az esszé képviselői munkásságok legjellemzőbb jegyeivel. Itt is szó esik a legfontosabb antológiákról, valamint a korszakot feldolgozó irodalomról és képviselőiről, Turcella és Pomod Zoltán, Szeverényi Zoltán, az ennél bővebb és pontos bibliográfiával ellátott szakirodalom kínálatot a könyv végére csatolt, felhasznált irodalom tartalmazva. Terjedelmében az első három fejezet a szlovákiai magyar irodalom rész 1/5-ét teszi ki, tekinthető bevezetőnek is a továbbiakhoz. Mindenekelőtt abban különbözik az utána következőktől, hogy leginkább a hagyományos irodalomtörténeti összefoglalókra emlékeztet mind témájában, mind szerkezetében. Mivel nem idéz tényleges szépirodalmi szöveget, és ilyenekre nem is hivatkozik, kérdések és feladatok sem tartoznak hozzá. Ez ismét abban erősítheti meg olvasóját, bármilyen szintű használóját, hogy kedves, igényei szerint lapozgathat benne, vagy akár, mint valamiféle elnyújtott propozíciót, ki is hagyhatja, és akkor in medias re jut az irodalomhoz. A negyedik fejezet címe Irodalom történelem, bevezető az 1945 utáni szlovákiai-magyar irodalomba, de nem társadalmi történelmi hátterű irodalomtörténet, hanem egy művelődés történeti irodalmi Fábry Zoltán portré, pontosabban egy Fábry portrévázlat hátterében szövegszemelvényekkel megrajzolt korkép. Mint valamennyi további fejezetben, ennek a középpontjában is a kiválasztott részlet áll, itt a Vádlott megszólalt című Fábry eszté. A szöveg értelmezéséhez és elemzéséhez a törzsönök mindössze néhány elengedhetetlenül fontos adalékkal szolgál, ezek a következők. Rövid vázlat a jobbfosztottság éveiről és irodalmáról, a vádlott megszólal műfaji besorolására tett ajánlások, továbbá tisztázódik a műnek, a többi Fábry munkához való viszonya, az életműben elfoglalt szerepe és a szlováki-magyar írásbeliségen belüli jelentősége, miközben a Stószi délelőttök című Fábry kötetre helyeződik a hangsúly. Mert ebben jelent meg 68-ban a Vádlott megszólal is, és azért is, mert ezt tekinthető Fábry irodalmi és közírói tevékenysége keresztmetszetének. A terjedelmes részlethez kiegészítő olvasmánként egy Vadkerti Katalin tanulmány részlete tartozik a németek és magyarok jobbfosztottságáról és üldöztetéséről. A fejezetekben megpróbálja kitapinthatóvá tenni a tényirodalom és a szépirodalom közti különbségeket, átmeneteket. Több feladatsor kapcsolódik rá, ezek a kitelepítés, a reszlovakizáció, valamint a deportálások tény és szépirodalmához kötik a Fábry memorandumot, és ezek megismerésére, a Fábry szöveggel való összevetésére ösztönzik az olvasót. Másrészt a szemelvénnyel való foglalkozást hivatottak szolgálni, például, idézek egy feladatot, Fogalmazhatok meg egy pársoros beadványt, melyben egy elképzelt irodalmi ítélőszék előtt a vádlott megszólaló szépírói teljesítményét és értékeit véditek. Irodalom és valóság a címe a következő fejezetnek, mely irodalomelméleti alapvetéssel és két szépirodalmi szöveg egymás mellé helyezésével azt a soron következő és kézenfekvő különbséget, eltérést kívánja szemléltetni, mely a szövegeknek a valósághoz és a nyelvhez való viszonyulásukban, eltérő viszonyulásukban érzékelhető. A Dobos László Földön futókjából és az Államkereskedő utazásai című Telman Alfonz műből vett részletekben az irodalom eszközi jellegére helyeződik a hangsúly, abból kiindulva, hogy az első inkább az olvasó okintását tart eszem előtt, a második inkább a gyönyörködtetésére törekszik, és itt a hangsúlyt inkább gondolom. A részletes szövegelemzés csak felveti az értelmezés és a megkülönböztetési szempontok irányát, minden felvetése csak a részletekre irányul, ritkán a művek egészére. Ez egyébként az összes többi könyvben foglalt mű elemzésre is érvényes. A Dobos művet az előzőleg tárgyalt fábri szöveghez köti, Talamonéhoz Duga Gyulának egy erre vonatkozó paródiáját kapcsolja. A paródia, a humor és a játékosság a könyvnek szinte valamennyi kérdésében igyekszik benne lenni. Két rövid fejezet, a hatodik és a hetedik foglalkozik az 1945 utáni irodalommal. Ezek a fejezetek napjainkig vázolják fel az irodalom szerepét és helyzetét, vitákban, összeállításokban, irodalomtörténeti dolgozatokban kikristályosodó jellegét. Az említés szintjén és szükség szerint helyenkénti életmű jellemzés szintjén, minden jelentősebb alkotót elhelyezve palettán, a kronológiai sorrendet ötözve az esetleges nemzedéki együttartozással. Ez a tabló jellegű bemutató a könyv egyéb részéhez hasonlóan eltekint a szerzők és műveik jelentőségének kinyilatkoztatásától, ehelyett a vonatkozó szakirodalomra hivatkozva igyekszik sajátosságukat megragadni. Az egyedüli kivétel Tőzsér Árpád, akiről itt az olvasható, hogy, idézem, ő az egyetlen szlovákiai magyar illetőségű szerző, aki az összes magyar irodalmi kánonban helyet kapott. A kánon lábjegyzetként megvan magyarázva. Ez az anticipáció sejtetés azonban azzal a csodás elemnek is beillő feltételezésből meríti bátorságát, hogy az olvasó eljut a könyv utolsó lapján található Tőzsér portréhoz, mely a kijelentésnek irodalomtudományos megalapodottságot igyekszik biztosítani a neki megfelelő szinten, mármint a tankönyvnek megfelelő szinten. Amint azonban a következő, utolsó, legterjedelmesebb rész címe fejezetek a szlovákiai magyar irodalomból is sejteti, a tankönyv nem törekszik teljességre, és egyáltalán nem a szlovákiai magyar irodalomról szól, csak annak egyes, az irodalom egészében érvényes jellegzetes műveiről, tehát ilyen értelemben nincs jelentőség, hogy az olvasó ideje, ízlése és hajlandósága függvényében a könyv mely és mekkora részével ismerkedik meg. Tehát a fejezetek. Ez a könyv törzse meg. A prózában Duga Gyula bajúdó parasztvilága nyitja a sort. A szociográfiából vett részlethez egy időben korábbi Duga esszé szolgál vonatkoztatási és összehasonlítási alapként. Az elemzés az ábrázolás elvű szépirodalmi szöveg jellegzetességeinek megragadására törekszik, s a hozzákapcsolódó feladatokban ugyanezt szorgalmazza a befogadótól is. Nem nélkülöző az értékítéletet sem, amennyiben a múlt idézést a műfaj más reprezentálásaihoz képest, és itt az anyám könnyű álmot ér és a puszták népe, említődik, tehát ezekhez képest problémamentesebbnek és rövidre zártnak tartja. Ezen kívül a vajudó parasztvilág elhelyeződik a Duga szövegvilágban, továbbá felelevenítődnek a szociográfia magyar és szlovákiai magyar hagyományai. Dobos László Egy szál ingben című regényének irodalomelméleti elemzése következik, részletesebben kitérve a párbeszédeknek, az ismétlés elemzatoknak és a cselekményt megmegállító további formelemeknek a felidézés technikájában betöltött szerepére, nem hallgatva el a mű esztétikai értékét némileg gyengítő, túlságosan zörös üzenetközvetítő funkcióját, a részletből is kitetsző enyhe patetikusságát. Az elemzés a regény jelvét átszóló szóképek hálózatának felmutatásával a mű több úton elképzelhető újraolvasása előtt nyit teret, erre tesz több javaslatot. A Milliómos halála című Monoszlói Dezső regény részlete és elemzése egy novella részlettel és egy verssel kiegészítve az előtte tárgyaltakkal ellentétben azt a fajta szépirodalmi szövegtípust mutatja be, mely nem törekszik teljességre és lezártságra, sokkal inkább a történet elbeszélhetetlenségében érdekelt, az elbeszélés nehézségeit, a szavak megbízhatatlanságát tematizálja, és részint a metaforikus elbeszélésből áll közel, így például Berezki József kis epikájához, részint pedig az ironikusan távolságtartó narrációhoz, például Grendelős első regényéhez. A kérdések némelyike is ilyen irányú olvasói aktivitást hivatott biztosítani, másrészt ebben részben nyílik lehetőség felvetni az egzisztencializmusnak a szlovákia-magyar irodalomra gyakorolt hatását. Berezki József tudósítás egy ország elvesztéséről című nagyszerű novellája, ezt a nagyszerűt most tettem hozzá, elnézést, a hagyományos prózamodelltől való eltávolodás iskola példájaként szerepel a könyvben, mivel egyrészt függetleníti magát a közösségi múltól és a kisebbségi léttől tárgyválasztásában és kidolgozásában, másrészt a valóság ábrázoló realizmus eszközeivel ábrázolja a valóság tarthatatlanságát. Az elemzés és a hozzátartozó kérdések a szöveg árnyalt nyelvi leleményességére hívják fel a figyelmet, felkelte az érdeklődést számos más elképzelhető, metaforikus, enigmatikus, játékos és így tovább olvasatra is. Grendel Lajos életművel olyan szövegközpontú fejlődésrajzként kerül bemutatásra, melynek színusz görbéje csúcsait két regénye képviseli, az első, az élesődészet, valamint egy 20 évvel későbbi, a Nálunk Nyuhonban. Mindkét művet részlet és a részlet elemzése mutatja be. Az elsőben a történetiség hitelét ellehetetlenítő iróniára irányítja a figyelmet és ennek működtetésére, a másik regényben a marginális, ráadásul örökké elmozgó hitelő valóság parodisztikusságára. Élve az idézett részlet kínálta lehetőséggel, kitér a Grendel művek szlovák fordításainak nyelvezetére, regényeinek helyenkénti keverék vagy rontott nyelvezetére, ennek politikai és stilisztikai összetevőire. Összehasonlítási alapként egy magyar-szlovák keverék nyelven írt Tőzsér verset kínál fel. Talamon Alfonz egyik úgynevezett Borkov novellája, a melyben Sőn Attila futóedzéseit végzi, címkezdetű, egyébként ez a teljes szöveggel szerepel benne, rövidséggel okán. Arra a prózatípusra kíván példaként szolgálni, melyben a múltidézésnek elsődlegesen nincs köze a múlthoz, hanem a szövegalkotó és szövegmeghozgató funkciója van, és a képzelet elemeként érvényesül. A Tőzsér Árpádi életmű bemutatására egy versének és későbbi variánsainak irodalmi elméleti rétorikai követése mentén kerül sor. Tőzsérmű a szövegmozgásait követve felismerhetővé válik ennek a jelentéstartományában állandó változó bővülő költészetnek a sok apró jellegzetessége, stílusjegye. Kidomborodik a szöveg származék, a műalkotás produkció jellege. A portré kiterjedve meghatározónak gondolt Tőzsérműnek, valamint tanulmánykötetek és fordításkötetek bemutatására, a magyar és az európai irodalmi kontextusban való elhelyezésükre. A lírai részt és a könyvet magát Gál Sándor Távolodók című verse zárja, pontosabban egy a gáli próza és líra ismérveit taglaló szakasz, melynek középpontjában az említett vers áll. Az elemzés összefoglalja az ismert értelmezések Koncsó Lászlóé, Galabai Zsigmondé és másokért irányait, és a közösségi képviseleti líromozat sajátosságait. Korábbiak mellé egy vizuális elemzést ajánl, végezetül összehasonlításra ajánlja a verset egy Domonkos István és egy Tóth László verssel. Végezetül. A tankönyv szlovákia-magyar irodalommal foglalkozó része jól láthatóan tovább bővíthető, szükség szerint szűkíthető. Bővítés irányait én magam például a Tóth László vagy a Hizsnyék Zoltán Lira bemutatásában látom. Bővítés csak terjedelmi okok gátolják, bár egy olyan változata a tankönyvnek, mely lemondana a bevezetőről és az 1945 előtti irodalom tárgyalásáról, több szövegelemzést tehetne lehetővé. Itt és most a kevesebb szerző és a műveikkel való bővebb foglalkozás tűnt célszerűnek. A könyv szlovákia-magyar irodalommal foglalkozó részéhez nem tartozik a szerzőket és műveiket összefoglaló hagyományos kislexikon, mindenkori olvasói e tekintetben a Csehszlovákia Magyar Irodalom Lexikon a című kötethez irányítja. Teljesen nélkülözi továbbá a szerzői életrajzot, valamint a prózák kivonatos tartalom ismertetését. Nyelvi stilisztikai korrektúrát is végző bíráróinak és véleményezőnek köszönhetően sokkal összefogottabb és érvényszerűbb, mint ez a tartalom ismertető. Köszönöm, hogy